Igen. Lehet hallani?
Igen.
Jó, jó. Köszöntök én is mindenkit tisztelettel. Barta Péter vagyok a Nokia Magyarországtól. Én is egy kicsit kakukktojás előadást fogok tartani, de teljesen másik irányból, mint az előző volt. Mindig elmondom, régóta veszek részt a Network Shop-on, mindig elmondom, hogy bevetésképpen, hogy kerülök ide. Optikai átvitellel foglalkozom a Nokia-nál, és a Habon gerinc rendszerének ez a technológiai síkja a mi eszközeinkkel épült és épül, és ez a kapcsolódás a cégünknek és nekem ehhez az eseményhez. Ezzel a technológiával foglalkozom a cégen belül. A VDM, mivel a szekció az valóban nem kifejezetten ilyen átviteltechnikai szekció, ezért először is, hogy elhelyezzem egy picit, a VDM az egészen fizikai szinten lévő átviteli technológia, de a biztonságos adatátvitelhez természetesen kapcsolódik, és különösen az utóbbi időben, utóbbi néhány évben célzottan ezzel kapcsolatos megoldások jelentek is meg benne. Úgyhogy természetesen, különösen, hogy ebben a szekcióban vagyok, erről mindenképpen fogok beszélni. Igazából azzal fogom kezdeni egy összegző ábrán, hogy a VDM az a távközlési megoldások, technológiák közül a legnagyobb átviteli kapacitást biztosító műszaki megoldás, ezért a távközlési rendszereknek a nagy kapacitású közepében az úgynevezett gerinchálatokban jelent meg eleinte, 20 évvel ezelőtt, de, és ilyen módon szeretnék ma beszélni róla egy keveset, ahogy telik az idő, az távközlési és informatikai rendszereknek egyre több részébe, szegletébe, szegmensébe kerül be. Ez az ábra, ez egy ilyen sematikus-szerű ábra, ami a távközlési rendszereknek, hálózatoknak a különböző részeit mutatja. Nagyjából a közepén, jobb felén az ábrának a távközlési gerinchálózatoknak a stilizált ábráját láthatjuk, és aztán a VDM ezen a része jelent meg, de idővel ez a távközlési állatoknak egyre több tartományába kerül ki és jelenik meg, egészen egyszerűen azért, mert a minden részében a hálózatnak a kapacitás, az átviteli kapacitás igény az egyre nő. Ugye, hogyha a nagyon egyszerű, mondjuk az internet, otthoni internet sebességekre gondolunk, akkor a modemes internet körében néhányszor 10 kilobitről, már a több 10 megabit, néhány 100 megabit, sőt, ugye most már egy jó ideje reklámozzák az 1 gigabites sebességet is, tehát ezt, ha kiszámoljuk, hogy hányszoros arány, akkor ez nem is tudom, hirtelen 10 vagy 100-szeres, tehát nagyon nagy mértékű, és ez valóban így van, bármilyen informatikai rendszerek az annak levő kapcsolataiban is, egyre nagyobb és nagyobb átviteli kapacitás igények vannak. Ez mondjuk nem jelenti azt, hogy ez a kezdetben gerincszálban alkalmazott technológia mondjuk az otthoni internet bekötésig is eljusson, bár majdnem van ilyen is, de nem erről van azért szó. De arról van szó, hogy mindenhol, ahol kezdetben jóval kisebb kapacitású kapcsolatra volt szükség, az, ahogy telik az idő, egyre nagyobb kapacitású kapcsolatokra van szükség, és elérjük azt a kapacitás értéket, kritikus szintet mondjuk így, ahol már gazdaságosan a kapcsolatot ezzel a VDM megoldással lehet megvalósítani, amit, hogyha nagyon egyszerűen fogalmazok, akkor azt jelenti az ennek a technológiának a működési kulcsa és lényege, hogy egy optikai szálon egy több méghozzá akár jó néhány egymástól független kapcsolatot lehet vele megvalósítani, és hogy egy kézzelfogható szám értéket mondjak, körülbelül akkor szokott egy adott alkalmazási területen a VDM is megjelenni, ahol addig ezt nem alkalmaztuk, nem használtuk, amikor ott a kapcsolatnak a kapacitás igényei, az körülbelül 10 gigabites sebesség fölé kerül. Egyszerűen arról van szó, hogy 10 gigabites sebességig egyszerűen gazdaságosan, tömegesen rendelkezésre állnak interfészek, tehát hogyha ilyen kapcsolatra van szükség valahol, akkor azt meg tudjuk csinálni közvetlenül egy interfészsel és egy optikai szálon, de ha mondjuk már 60 gigabit kell, akkor az mondjuk például 6 darab 10 gigabites kapcsolattal csináljuk meg, de akkor ahhoz 6 szálpár kellene, és az nagyon sok esetben, ha távolabbi helyszínekről van szó, akkor az jóval több optikai szálat kellene például bérelni, ami egy költséges dolog, és akkor jön be a képbe ez a megoldás, hogy akkor a több párhuzamosan futó kapcsolatot egy szálpárra tudjuk tenni, és ez a VDM egyszerűen fogalmazva. Tehát emiatt ez egyre kijebb tolódik, és itt ezen az ábrán olyanokat azt látjuk pontosan ábrázolva, hogy a gerincből a körzethálózatok fele, metróhálózatok fele is kijebb került, majd egyre jobban szinte a végponti bekötésekig. Itt, ami azon az ábrán legbal oldalt láttunk, az lesz majd az egyik téma, amiről egy picit többet mondok, hogy például a mobil hálózatokban már egészen az antennáig akár ez kitolódik, míg korábban ez annak hálózatnak csak a belső részében szerepelt. És egy másikat, hogy említsek, és ez lenne a másik, amiről mondanék pár szót, két témakört hoztam igazából ehhez kapcsolódóan, az pedig az adatközpontok telephelyének az összekapcsolása, ahol pontosan az, amit az előbb elmondtam, a egyre növekvő kapacitás igény miatt már szinte lehet mondani, hogy mindennapossá vált a VDM alkalmazása is ezen a területen, és ezek miatt adtam ezt a címet a jövő megoldásainak a szolgálatában, mert adatközpontok, egyre fejlődő mobilhálózatok, ban is megjelenik. Persze ezt le kell követni mindig a gerinchálózatokban is, ahová ebből kifelé egyre nagyobb sebesség vagy kapacitású kapcsolatoknak az átvitele kerül be a hálózatnak a széleiről. Tehát itt is nagy léptékben fejlődik a technológia maga. Erről most nem beszélek, hanem ezzel a két kézzelfogható példáról szeretnék beszélni. Ez egy ilyen általános ábra, ilyesmit gyakran használnak, de azt foglalja össze, hogy milyen különböző alkalmazások azok, amik ezeket a forgalmi növekményeket okozzák, és itt van egy-kettő viszonylag újszerű, és egyébként ez ma is úgy van, hogy egyébként a legnagyobb forgalom növekedést azt a videó átvitel, a videó nézegetés okozza, mert ugye ez egy nagy kapacitás igényű jel átvitel, de jó néhány másfajta is az egyre jobban a Internet of Things, tehát a tárgyak internete, ami ugyan sokszor kis kapacitás, de a mennyiség az olyan nagy, hogy összességében az is egy nagy forgalmat igényel, és így tovább. Úgyhogy nézzünk is meg akkor ezzel kapcsolatos dolgokat. Az adatközpont kapcsolatokkal kezdenék először, már csak azért is, mert az adatbiztonság, és akkor így kapcsolódva is a szekcióhoz azért, itt talán még kiemeltebben fontos, mint sok más esetben. Itt először egy-két interfészsel kapcsolatos dolgot említenék. Ez azért érdekes, mert a VDM, amíg a gerinchálózatban volt főleg, ott viszonylag kevés fajta interfészsel kellett számoljunk, amivel csatlakoznak a rendszerek a VDM átviteli hálózatra, mert néhány letisztult távközlési interfészsel, míg hogyha egyre kijebb kerülünk, akkor egyre több fajta interfészsel kell számolni, ott vegyesebbé válik. És ezért itt az Ethernet, a LAN interfészeknek a továbbfejlődését 10 gigabit fölé tettem föl egy összegző ábrát, majd a 10 gigabit után a következő lépés, ami már szintén egyértelműen elterjedt is, az a 100 gigabit Ethernet természetesen, de emellé, e köré, alá és fölé újabb interfészsebességek jelennek meg. Itt talán még azért nem egyértelműen látszik, hogy melyik az, ami hosszú távon is nagyon elterjed majd, és melyik, ami kevésbé. Például a 40 gigabitesről már tudjuk, hogy az nem fog elterjedni. Mindenesetre a 100 időben később, de jelenik meg kisebb sebességek is, 25 és 50 gigabit interfészek, ennek technológiai oka van, mert ezek azok a sebességek, amiket még egyszerű interfészen meg lehet valósítani, a 100 gigabit az már egy összetettebb interfész, a LAN interfész esetén is. És aztán fölötte pedig 200-400 gigabit az, amit már látunk, hogy várhatólag szabványosítani fognak, illetve részben szabványosítottak is, de várhatjuk, hogy elterjednek, és aztán utána majd ez még alakul. Most nem ennek a részleteiről szeretnék sokat beszélni, csak érzékeltetés kedvéért tettem föl, illetve ezzel kapcsolatban, hogy ez most itt konkrétan leginkább a 100 gigabites interfészeket mutatja, hogy milyen fejlődésen mennek keresztül itt az interfészek, ugyanolyan típusú interfész mechanikai kivitelben egyre kisebbé válik, és ahogy SFP, XFP voltak kisebb sebességeken, 1 gigabit, 10 gigabit, itt CFP, ennek verziója, illetve aztán QSFP 28 nevű interfész, de 100 gigabiten mindenképpen itt mutatja az ábra, valójában több párhuzamos kisebb sebességű interfész valamilyen összefogásával valósítjuk meg az interfészt, és ezért jelenik meg 25 és 50 gigabit is, mert azt még egy interfészként is meg lehet valósítani, és körülbelül az ennek a határa. Jó, és akkor az adatközpont kapcsolatokról, ez kapcsolat vagy hálózati topológia szempontjából tulajdonképpen egyszerű kapcsolatok, mert pont-pont kapcsolatok jellemzően két telephely között, szinte mindig két nyomvonalon redundánsan, ugye itt a működési biztonság is nagyon fontos. Ennek itt, amik új szempontjai a VDM rendszerek szempontjából, az kettőt említenék röviden. Az egyik az, amit már tulajdonképpen említettem is, hogy másfajta szokásostól eltérő interfészek használata, itt ebben a környezetben nagyon gyakori a Fiber Channel interfész is. Ugyan e körül is van beszélgetés, hogy ez esetleg egyre jobban kikopik, vagy így az Ethernet fölé kerül, és akkor az fizikailag Ethernet interfész jelent majd, de ma ez teljesen alap és gyakori. A másik, amit említenék, hogy itt a különösen is kiemelt szempont a minél kisebb késletetés az átvitelben, az adatközpont kapcsolatok között. Ennek a nagyját ugyan maga a távolság, az optikai szálon levő fényterjedés sebesség adja meg, és azzal nincs mit tenni, az egy fizikai korlát, de külön megoldásokat használunk, új elnézést, úgy látom, most nézem, hogy picit összecsúsztak itt a feliratok, de külön magában az eszközökben külön megoldásokat alkalmazunk arra, hogy a késletetés a lehető legkisebbre fogjuk, de ezzel együtt is itt a távolságok maga az optikai jelterjedés sebesség miatt ilyen néhány 10 kilométer, 1-200 kilométer körüliek, tehát több ezer kilométert a késletetési követelmények alapján nem tudunk megvalósítani. De akkor az adatbiztonságról. Adatbiztonságra azért van szükség, mert egy érdekesség talán, hogy az optikai szálakon történő átvétel esetén is van lehetőség a lehallgatásra. Független attól, hogy magában az optikai szálból magától nem sugárzódik ki a jel, mint egy részkábel esetén, de megfelelő sugarú meghajlítással a benne levő fénynek egy része kilép belőle, egy nagyobb része tovább halad, tehát az összekötetés nem szakad meg, de egy része kilép belőle, és ezt egy megfelelő eszközzel onnantól le lehet hallgatni, ugyanakkor akkor még persze sok mindent vissza kell fejteni, meg kell fejteni, hogy milyen protokoll haladott, stb., de akkor már a lehetősége megvan a lehallgatásnak, és olyan elő tud fordulni egy szálhoz, valahol egy kötődoboznál valahol hozzá lehet férni, és akkor éppenséggel akár lehallgatható is. Ezért az adatközpont kapcsolatok esetén nagyon gyakran alkalmazunk titkosítást magán az átvitelen, és ez a titkosítás ez természetesen egy nagy téma, és ez az ábra először azt mutatja, hogy nagyon sokfajta szinten lehet titkosítást végezni. Valószínűleg itt sokaknak a teljesen általános és közismert a kettő nagyon gyakori a MACsec és az IPsec, azaz Layer 2 vagy Layer 3 szinten végzett átviteli titkosítás, de van titkosítási lehetőség Layer 1 szinten is, ahol a VDM működik és a fizikai átvitel működik, aminek megvannak a maga tulajdonságai, maga előnyei és hátrányai. Tehát szempontja, ami alapján esetleg adott esetben ezen a szinten végzünk titkosítást. Gyakorlatilag itt a legfontosabb összehasonlítást látjuk ezen az ábrán. A fizikai szinten végzett titkosításnak a legfőbb előnye a magasabb szinteken végzetthez képest a sokkal-sokkal kisebb okozott késleltetés. Tehát maga a titkosítási folyamatnak a késleltetése. Az annak köszönhetően sokkal alacsonyabb itt, mint a többi rétegben, mert itt ezt egy célhardware eszközzel, célhardware chippel végezzük. Maga az egész átvitel eleve teljesen hardware szintű, ezért nagyságrendekkel kisebb késletetést okoz, mint a magasabb szinteken végzett, és ahogy említettem, ez itt kiemelt szempont. A hátránya az, amiatt, hogy ezt céleszközzel végezzük, az, hogy jellemzően jóval magasabb költségű. Tehát ezért ez végül egy döntés, egy mérlegelés, egy döntés kérdése, hogy ezt használjuk-e, de van rá számtalan példa, hogy használjuk a fizikai szinten történő titkosítást. A titkosítás ebben az esetben kulcsokkal történik, mint bármikor máskor. Itt arról van szó, hogy maga az átviteli, a fizikai, a helyszínekre, a fizikai eszközökben levő titkosítást végző eszközöknek használják a titkosítási kulcsot, amire a megoldás úgy teljes körű, hogyha van egy központi titkosítási kulcsokat kezelő szerver, és ez adja a kulcsot az eszközöknek, szintén titkosító csatornákon keresztül, és itt aztán akkor valamilyen gyakoriságú kulcserét tudunk alkalmazni, tudunk olyat csinálni, hogy nem az üzemeltető adja a kulcsot, hanem van egy külső hozzáférése az összekötetést használó szervezetnek, és az adja a kulcsot, és akkor az üzemeltető szervezet sem rendelkezik a kulcssal, és így tovább. Tehát nagyon egyszerűen ennek ez a felépítése, és erre egy céltitkosító szerverek léteznek, ami azt jelenti, hogy az ezzel foglalkozó, adatbiztonsággal foglalkozó szervezet által tanúsított ilyen titkosító szerverek vannak, ami egészen a mechanikai felépítésénél kezdődően tanúsítja és minősíti ezeket a megoldásokat. Tehát emiatt ez egy dedikált eszköz, és nem pedig mondjuk egy alkalmazás, amit bármilyen környezetben vagy szerveren futtatunk. Mert nem csak a maga a működése szempontjából, de mondom még a mechanikai felépítésében is minősített, és azoknak megfelelő, ott a elvárásoknak megfelelő megoldás. Egy másik szempontja a védelemnek, az adatvédelemnek, hogy ez a szál meghajlítás, ami lehallgatás esetén történik, amit említettem. Ahogy említettem, a fénynek, a jelnek a nagy része tovább megy, de természetesen ami kilép, az hiányzik, magyarán ez egy csillapítás növekedésként érzékelhetjük ezt a dolgot, hogyha éppen meghajlítják a szállt és lehallgatják. Ezért a VDM rendszereknek a felügyeletében, ahol az ilyen fizikai paramétereket amúgy is alapvetően figyeljük, mint például a szálcsillapítást, ilyesmit, ott a riasztásokat be tudunk úgy állítani tartományokat, mondjuk a csillapítás változásnak a tartományát a vonali szálon, hogy rögtön riasztást is kapjunk arról, hogy a szálcsillapítás hirtelen megnövekedett, ami aztán lehet persze másokból is, de például akkor erre is gyanakodhatunk. És hogyha ezt összekombináljuk azzal, hogy egy folyamatos szárfigyelést is figyelünk, ami rögtön meg is mutatja azt, hogy hol van a csillapítás ugrás, akkor akár tényleg perceken belül valami intézkedést is elkezdhetünk, főleg, hogyha ilyen gyanunk van, hogy esetleg lehallgatják a szálat. Jó, nagyon tömören akkor erről a témáról ennyit gondoltam, illetve igen, még egy utolsó, hogy a felső fényképen egy klasszikus kinézetű távközlési, vagy VDM berendezést látunk, bocsánat, ami a klasszikus távközlési mechanikai kivitelt mutatja, de pontosan azért, mert nagyon hangsúlyos, egyre hangsúlyosabb az adatközpontok közti kapcsolat, az adatközpontokban elterjedt ilyen kicsit szerverre hasonlító kinézetű kivitelben is készülnek nagyjából ugyanazok a funkcionális részegységek, mint amik a klasszikus távközlési változatban vannak. Ez is mutatja, hogy a eddig a szintig, a fizikai átvitelig is elért a fontossága és a nagyságrendje annak, hogy ilyen adatközpontok közti kapcsolatokat készítsük. A másik témaköröm, azt egy picit akkor gyorsra veszem, mert igen, az időnk szalad, az pedig a mobil rendszerekben levő alkalmazása a VDM megoldásoknak. Itt természetesen itt most a fő reklámszó, vagy hát kulcsszó az 5G-s mobil hálózatok, amik nagyjából most elkezdenek már épülni. Itt ez olyan szempontból érdekes átviteli feladat szempontjából, vagy szempontokból, hogy az 5G-s hálózatoknál egyrésztről még nem látszik azért igazán rendesen, vagy biztosan, hogy milyen felhasználások fognak igazán elterjedni benne. Tehát nagyon sok plusz lehetőséget ad, amit még a 4G sem, de ezek igazán lehetőségek ebben az új rendszerben. Nem látszik még, hogy mi az, ami tényleg el is fog terjedni, és mi az, ami nem, minden esetre egészen különböző követelményeket támasztó alkalmazások vannak. Abból most egyet említenék meg mindenképpen, az, hogy vannak olyan felhasználások, ahol nagyon kis késletetés, az eddiginél jóval kisebb késletetésre van szükség. Ez valószínűleg arra lehet egyrésztről számítani, hogy nem egy a maihoz képest nem egy ugyanennyire egységes mobilhálózat fog kiépülni, ami nagyjából ugyanazt tudja mindenhol, hanem lesznek ilyen szigetszerűek, hogy ahol egy ipari park környékén például ahol kis késletetés kell biztosítani, vagy valami tömegrendezvények esetén, ott egy sűrűbb, másmilyen profilú épül ki, mint ott, ahol egy ritkán lakott környéken, ahol csak nagyjából a lefedettséget kell biztosítani, de egész különböző paraméterekkel is. Ezért itt arra lehet számítani, ez a három, ez ugyan nagyon jelképes nyilván, de hogy bizonyos területeken legalábbis a mostanál sokkal sűrűbb bázisállomás állat lesz, tehát akár úgy, hogy minden lámpaoszlopon az utcában bázisállomás lesz, nem ahhoz képest nem olyan ritkán, mint hogy most van. Jó néhány funkció a bázisállomásokból bekoncentrálódik regionálisabb központi helyszínekre, és bizonyos funkciók pedig ilyen elosztott felhőrendszerbe kerülnek ki, ami azt jelenti, hogy akkor ez most itt egy metszete a kapcsolatoknak a mobilhálózatokban a jelenlegi, egy közbülső és az 5G-be várt, hogy a bizonyos funkciók elosztottabban lesznek jelen a hálózatban, nem annyira koncentráltan csak a bázisállomásban, meg csak nagyjából a központ környékén, hanem közbülső helyszíneken és közbülső eszközökben is. Emiatt az, hogy milyen fajta kapcsolatokat kell megvalósítani az egyes részegységek között, ez is változik, illetve ennek a kapacitás igénye is változik, és ez kihatással van az átviteli megoldásokra is. Ez az ábra, ez azt mutatja, hogy a mostani mobil rendszerekben központi belemek körülbelül milyen sűrűn vannak, nyilván ez is valamennyire jelképes, és egy új, vélhetőleg ennél sokkal sűrűbben lesznek, amiatt egy jó néhány funkciót közelebb kell vinni a végpontokhoz ahhoz, hogy a kis késletet is biztosítani lehessen. Tehát ez egy ilyen regionálisabb, helyi kis adatközpontszerűségek kialakítására lesz ahhoz szükség, hogy a minden alkalmazás, vagy azok az alkalmazások, amiket szeretnénk, azok létezni tudjanak. Tehát bizonyos funkciók, amik ma jellemzően 1000 km távolságra vannak a felhasználótól, annak 20 km-re kell kerülnie, és ez nyilván egy egészen más átviteli hálózatot követel meg. Úgyhogy a klasszikus mobilrendszerekben az előző ábrán látszott, de volt az antenna és volt a központi elem, és közte egy backhaulnak, felhordóhálózatnak nevezett átvitel. Ez most három része szeretelődik. Lesz egy rész, ami fölött ugyanaz a felhordóhálózat van, mint eddig, de az elosztott elemek között lesz egy úgynevezett középső rész, mithol, és lesz egy fronthol nevű rész, ami az antennát köti be egy hozzá közeli, de mégis egy kicsit központibb helyre kivont funkcionális blokkhoz. És ezen az ábrán ugyanezt látjuk, csak azt, hogy hol milyen átviteli megoldásokat tudunk, vagy lehet használni, és jellemzően a beljebb levő részekben már nagyon gyakran ezek valamilyen IP-MPLS megoldások ma, és azok is maradhatnak, de például az antenna és a tőle 10-20 km-re levő összevont központi funkcionális egység között, ami ezután jó néhány antennát kiszolgál, ott egy nagyon fizikai interfész szintű kapcsolat kell, igen, ami gyakorlatilag szinte egy belső interfész, arról van szó, hogy ma ez a funkcionális egység az minden antennánál ott van helyben, ezt kivonjuk, központosítjuk, mint 5-10 antennának egy központi helyre, és egy belső interfész kapcsolatot kell megvalósítani bizonyos távolságon, ez egy annyira fizikai szintű kapcsolat, hogy ezt például valamilyen fizikai, optikai kapcsolattal tudjuk megoldani, ezt frontholnak nevezzük, ez egy új területe például a VDM megjelenésének, és ezt érzékelteti ez az ábra, hogy mivel sok antennához kell egy központi helyre bevont központi feldolgozó egységtől kapcsolatot létesíteni, ezt vagy külön-külön szálpárakon lehet elvinni az antennákhoz, de az megint ugyanaz a helyzet jön elő, hogy akkor a sok szálat kíván, vagy pedig egy szálra egy VDM megoldással összevonva visszük át. Ezek nagyon egyszerű megoldások VDM szinten nézve egy gerinchez képest, de ez egy olyan terület, ami mit tudom, 5 vagy 10 évvel ezelőtt itt még nem volt szó ilyen fajta megoldásokról, most pedig igen, és ahogy említettem, 5G esetén bizonyos esetekben ezek az antennák egy utcában van több, az azt jelenti, hogy egy ilyen nagyon praktikus, alacsony költségű, de egy teljesen újfajta technológiát, védelmet kell elkezdeni használni a korábbi helyzethez képest. Igen, egy nagyon dióhéjban és végigszaladva rajta, érzékeltetési jelleggel, hogy egyre több területen megjelenik ez a fajta műszaki megoldás is, szerettem volna elmondani, és akkor köszönöm szépen én is a figyelmet.